Új év, új remények, új lehetőségek, no meg persze új évi fogadalmak. Az Anyanet 2022-es évének első podcastjét halljátok. Sziasztok, én Papp Cecília vagyok. És itt vannak állandó beszélgető társaim, Bozóki Judit, telefonon van velünk Frankó Ágnes, illetve hívtunk vendéget is, Csiki Judit, újságíró, szín és stílustanácsadó, coach, a Zöld Családa bloggere. Örülünk, hogy itt vagy, Judit.
Sziasztok!
Sziasztok!
Kezdjük talán azzal, hogy ugye bő két hét telt el az idei évből. Nektek volt újévi fogadalmatok?
Nekem soha. Sose fogadok meg semmit, mert rendszeresen és rendezetten élem az életemet, hogy mindig ugyanazok vannak, és abba nincsenek ilyenek, hogy le akarok fogyni, mert a fogyás nem az új évhez lehet kötni, és nem hétfőhöz, hanem egyszerűen csak egy gondolat. Nekem nincsenek ilyenek.
Ági?
Fogadalmam nincs, helyette céljaim vannak, amit most 2022-ben szeretnék kipipálni. Már régóta halogattam, terveztem, hogy megvalósítok, és azt mondtam, hogy már pedig most megcsinálom. Aztán persze nem tudom, hogy fog-e sikerülni, de nem fogadalom, ez inkább cél.
Vannak benne publikus célok?
Elárulhatom nektek talán, hogy elég régóta dolgozom egy könyvön, aminek már voltak kiadó jelentkezői is, érdeklődők, de valahogy mindig megtorpantam, megálltam, nem tettem plusz lépéseket, és elhatároztam, hogy ezt idén most befejezem.
Judit?
Én se szeretek fogadkozni. A fogadkozás az nekem egy kicsit olyan, hogy megfogadom, és akkor, hogyha valami miatt nem jön össze, akkor meg megint jó maximalistaként azt mondom, hogy nem sikerült, kudarc. Tehát ez egy ilyen kudarc élményt tud magával hozni. Nekem is inkább céljaim tervezni is ilyen óvatos maximalistaként, hogy tudom, hogy mi az az irány, amire menni szeretnék, és konkrét célokat, terveket, lépéseket azt meg így rövidebb távra, tehát ilyen január-februárban tudom, hogy merre akarok elindulni, és akkor így minden hónap végén megnézem, hogy meddig jutott, hova lehet tovább menni, hogyan tudok közelebb kerülni ahhoz a célhoz, amit kitűztem. Úgyhogy nálam inkább így működik.
Noteszes vagy tehát, hogy így beleírod egy határidőnaplóba, egy füzetbe, esetleg kipingálod, kihúzogatod, ami megvalósult, vagy ez hogy néz ki nálad a gyakorlatban?
Egyrészt igen, egyrészt én ilyen írószermániás vagyok, tehát én egy írószerboltba elég sokáig el tudok kóvályogni. Másrészt viszont ez a bullet journal divat, ez engem nem ért utól, valószínűleg azért, mert borzasztó ügyetlen vagyok kézügyességemet tekintve, tehát én inkább ilyen listákat írok. Meg egy ilyen 30 napos etapban, ami egy hónap, vagy egy hét, a 7 napos etapban, könnyebben el tudom osztani, hogy mik azok a kicsi lépések, amiket meg tudok tenni. Nagyon sokszor az a tervezésnek itt a legnagyobb hibája, hogy borzasztó sokat próbálunk markolni. Hogy fú, idén aztán most mindent, és akkor ezt így a 365 nap távlatában látjuk, de azt nem, hogy mondjuk holnap mit teszek érte. Nekem például a sportban, az edzésben jött ez be, hogy elkezdtem nagyon kicsi lépésekkel, mindig pici-pici-picivel tovább, és az elmúlt két évben azt mondom, hogy tök jó, hogy hova jutottam belőle. És valószínűleg ezt az élet minden területén lehet hasznosítani, most ezt próbálom.
Ági, mondtad, hogy neked is van egy noteszed.
Kedved, nem is egy, hanem kettő, ami baj. Egyrészt karácsonyra kaptam egy nagyon jó ilyen tervező noteszt, ami kicsit nagy, és nem fér be ugye a táskába, nem annyira praktikus. Másrészt meg ez a Filofax típusú, praktikusabb. Imádok beleírni, és minden évben megfogadom, hogy gyönyörűen fogom vezetni, hát ez nem annyira szokott sikerülni, de azt elértem, és azt hiszem, hogy ez a tavalyi év sikere, hogy most már tényleg minden reggel azzal indítok, hogy belenézek, mert ugye hiába van noteszünk, ha nem nézzük bele. És ezt úgy értem el, hogy ugye azt szokták mondani, hogy 8-szor vagy 9-szer kell elvégezni egy tevékenységet egymás után, és akkor ez úgy rögződik.
Nem 20-szor.
Hát mondanak 21 napot, mondanak többfélét.
Az a lényeg, hogy elhatároztam, hogy ezt muszáj, tehát ahhoz, hogy ne felejtsek el semmit, mert egyébként egy elég szétszólt feledékeny típus vagyok, és ez sikerült. Tehát minden reggel az a rutin, reggeli rutin, hogy belenézek. És egyébként pedig nem is felejtek el beleírni semmit. Tehát, hogy minden piszlicsári kis dolgot is beleírok, mert hajlamos az ember elfelejteni. Úgyhogy ebben fejlődtem.
Judit itt mutogatja, hogy ő is nagyon szeretne ehhez hozzátenni valamit.
Igen, nekem van egy nagyon kedves lányom, aki minden évben meglep engem karácsonyra egy noteszel, de ez azért volt, mert egyszer nyertem egy noteszt egyébként, és én azt annyira szerettem vezetni, és ezért véget ért az év, és kaptam, és azóta nem tudom már, hanyadik van, de én használom, nekem ott van az íróasztalomon, ugye most otthon dolgozom, de ha nem, akkor viszem magammal a táskám, hogy mindig ott legyen, és bele van minden írva. mert elég sokfajta munkát végzek, és ha nem írnám bele, akkor egyszerűen fejreállna az életem, hogy mikor, mit, hogyan, miképp, így is volt egyszer, hogy elfelejtettem valamit.
Az egyik közvetlen kolléganőmtől kaptam egy nagyon szép határidőnaplót, ebben is voltak motiváló idézetek, nagyon szerettem. Hát idén nem kaptam senkitől, ezért vettem magamnak, méghozzá egy olyan naptárra esett a választásom, amin a csillagos ég van, és akkor gondoltam, hogy akkor legyen a 2022-ben a cél a csillagos ég. A tavalyi évről mindenki panaszkodott, nem tudom, hogy nektek hogy sikerült, vontatok mérleget?
Egyrészt ugye káoszos volt és kiszámíthatatlan, másrészt rengeteg olyan dolog maradt el, amit szerettem volna, tehát nyaralás, koncertek, aki közelebbről ismer, azt tudja, hogy rengeteget járunk koncertre, hát ezek most így nagyjából teljesen elmaradtak. Másrészt meg ez az egész pandémiás időszak, akármennyi tragédiát is hozott, arra viszont ad lehetőséget, hogy egy kicsit a saját belsőnkbe visszavonuljunk. Ez a része jó. Azt gondolom szomorúnak, hogy ehhez egy ilyen világjárvány kell, ami tényleg rengeteg tragédiát és veszteséget és szörnyűséget magával hoz.
Ági, ott a vonal túloldalán.
Ha egy rövid mondattal kellene összefoglalni, akkor azt mondanám, hogy 2021 nekem a változások éve volt. Nagyon-nagyon megedződtem. Tehát 2021-ben úgy éreztem egy ideig, hogy a padlón vagyok, és utána felálltam, és ez így megismétlődött elég sokszor egymás után, úgyhogy eléggé megedződtem. Úgyhogy én is remélem tényleg, és nem tudom, sosem hittem a szám misztikában, de valahogy ez a 2022 olyan szép leírni ezzel a sok kettessel, nem tudom, hogy néztétek-e, remélem, hogy ez valami jót jelent. Ráadásul nekem most kerek születésnapom lesz. És akkor tudod, ezt mindig mondják, hogy ez már a B oldal. Ez meg egy kicsit sokkoló.
Egyáltalán nem sokkoló, szerintem ezzel nem kell foglalkozni. Én 55 leszek, és egyáltalán nem szégyellem, és nagyon szeretem, és szerintem a világ legjobb dolga akár 50 pluszosnak lenni, mert sokkal, de sokkal színesebb a világ, mint akár 30 pluszosan, de akár mondhatom azt is, hogy 40 pluszosan is. Hogy nekem mit hozott a 2021? Tulajdonképpen sok mindent, de amire én most alapvetően büszke vagyok, hogy belevágtam abba, hogy én most cukrász leszek, és végül is szeptemberben elkezdtem egy iskolát, és be fogom fejezni május-júniusban, és cukrász leszek. Hogy miért tettem ezt? Igen, és ez nekem most így nagyon jó egyébként.
Én is elkezdtem, nézd meg, B oldal ide vagy oda, de elkezdtem egy új szakmát tanulni, fogászati asszisztens leszek idén, ha sikerülnek a vizsgáim. Olyat kerestem, olyan szakmát, amit kortól függetlenül, helytől függetlenül, és pandémiás helyzettől függetlenül, mert fogfájosok mindig lesznek, lehet végezni, és van presztízse, megbecsülik, ilyenem nem volt. És valahogy azt éreztem, hogy kell még egy ilyen plusz láb, mintha bebiztosítanám magam, vagy nem is tudom.
Igen, én is a cukrászatot egyrészt valamilyen célból kezdtem el, azon túl, hogy én szeretek mondjuk sütni, de van vele tervem, tehát nem véletlenül választottam ezt a lehetőséget, bár annyira érdekes, mert ha már így tervről beszélünk, hogy annak idején én egyszer csak úgy azt mondtam 17 évesen, hogy én most ott hagyom a középiskolát, és elmegyek cukrásznak, és az apukám közölte velem, hogy na, szó nincs róla. Tehát így beleszólt apai szigorra, hogy hát, szó nincs róla, hogy most elmegyek cukrásznak, itt magam mögött hagyok 2-3 évet a középiskolából, de hát úgy látszik, azért az a szeretet úgy megvolt, és ha igaz, hogy mit tudom én 30 éve később, de csak beérett ez a dolog. És az jutott eszembe egyébként, amit én szoktam nagyon sokszor mondani, és ez a 2021-re is talán így igaz, hogy ne sajnáld a tegnapot, az már a múltad része. És bármilyen sok rossz dolog történt 2021-ben, de volt benne egy csomó jó is, és tulajdonképpen én pont így is élem az életemet. És nekem az, hogy rossz volt kettő, ez mögöttünk van, kész. Előre nézzünk, nem érdekel a múlt, hogy mi volt, úgyse tudunk rajta változtatni. De a jövőn igen, és ahhoz meg fontos a jelen, hogy a jelenben tudjuk megélni a pillanatok örömét, varázsát.
Igen, ezt érzem én is egyébként, hogy annyi változást hozott ez az elmúlt másfél lassan két év, amióta itt kitört a pandémia, hogy annyira kőbe vésetnek hit dolgaink, rugottak föl egy pillanat alatt. Tehát, hogy most el tudok utazni, nyaralni. Vagy akár csak le tudok menni a boltba, mert ugye volt olyan is, amikor csak bizonyos idősávba tudtunk vásárolni.
Sőt, nem engedte ki az utcára, igen. Este 8-kor, hogy nem volt otthon, igen. Akkor
tehát,
gáz
hogy,
volt.
Hogy kijárás, tehát a mi generációnk ilyet, hogy kijárási tilalom nem tapasztalt még életében. Döbbenetes változásokat hozott. Na most erre kb. Kétféleképpen lehet reagálni. Az egyik az, hogy feküdjünk föl erre a hullámra, aztán lesz, ami lesz. Újra tervezünk, ha kell, akkor megint újra tervezünk, és akkor megnézzük, hogy mi újat tud hozni, és abból hogyan lehet kihozni, amit ki lehet. A másik meg az, hogy 10 körön megkapaszkodom abba, hogy kérem vissza a megszokottat, és ezt hívják sokan normálisnak, holott nem biztos, hogy az a normális, csak az, amit megszoktak 2019-ben.
Egy csomó pozitív hozadéka is volt ennek, tehát ha csak arra gondolok, hogy az állásinterjúk ugye átmentek az online térbe, egy csomó meeting, felesleges megbeszélés online térből történik.
Vagy, feleslegesen bejársz a munkába, igen.
A munkavégzés az most már annyira természetes, hogy sokan már ezt keresik kifejezetten.
Vagy cégek nem bérelnek irodát, mert belátták, hogy hát tulajdonképpen ezt a munkát otthonról is lehet.
Igen, igen, és ezen gondolkodtunk már, csak soha nem volt egy kényszerítő erő.
És most megvolt, igen.
Most megvan.
Ez is egy érdekes dolog, hogy mindenképpen azt mondom, hogy én kapaszkodom vissza a régi megszokottba, tehát hogy nem a régi megszokottat fogjuk visszakapni normális címen. Az oké, hogy mindenki várja, hogy elmúljon a fejünk fölül a vész, hogy ne kelljen azért aggódni, hogy mikor kapjuk el, hogyan talál meg, lesz ebből egészségügyi másfajta probléma, hogyan lábal ki belőle akár a gazdaság, hogyan fog ez mondjuk akár anyagilag érinteni minket, az eddig rendben van, hogy ezért mindenki szeretné már a végét. De most vajon ki tudunk-e alakítani egy olyan új normálist, ami, ahogy te is mondtad, egy csomó olyan vívmányt hasznosít, amit most felfedeztünk. Tehát, hogy ne kelljen fölöslegesen oda menni. Tehát ez a tessék bejönni személyesen aláírni című tök fölösleges, és megint azt mondom, hogy az, hogyha ezeket a fölösleges személyes jelenléteket ki tudjuk iktatni, tehát nem kell oda menni, személyesen aláírni, elvesztegetni vele egy csomó időt, akkor pont azokra a személyes jelenlétekre marad időnk, ami fontos, tehát a családunkra, a barátainkra, a szórakozásra, a pihenésre, és itt jön be az a bizonyos self-care szemlélet, amit én hangsúlyozok, amihez azért használom az angol kifejezést, mert ugye a magyar öngondoskodás az leginkább nálunk a pénzügyi öngondoskodást jelenti, tehát maradok az angol self-care-nél, amiben benne van az, hogy fontos az, hogy mivel töltöm az időmet, és hogyan.
Igen, tegyük is tisztába azért, hogy te ez alatt mit értesz, mivel foglalkozol, és mit csinálsz?
Én lényegében szín- és stílus tanácsadó vagyok, és life coach, és a coachingból gyökeredzett nálam ez a self-care mentorálás, ami lényegében erről a fajta öngondoskodásról szól. Ami nem csak annyi, hogy öngondoskodás címén eljutok időnként kozmetikushoz, meg fodrászhoz, meg mondjuk beülök a forró fürdőbe, és fölteszek egy arcpakolást, hanem hogy ez egy olyan mindent átható szemlélet, amit nekünk nőknek szerintem tanulni kell. Tehát, hogy én vagyok a főszereplő a saját életemben. Hogy úgy próbálom bonyolítani a dolgokat, hogy nekem és mellettem a mellettem élőknek is jó legyen. De benne legyen az, hogy ne a saját robásomra legyen a mellettem élőknek jó, hanem alakítsunk ki egy együttműködést ebben. És hát ez az életnek minden területén kb. Tetten érhető.
Aki benne van mondjuk egy kapcsolatban, egy családban. Anyuka megszokta, hogy nagyon sokat dolgozik, hogy mondjuk néha apa besegít, ami ugye nem feltétlenül jó szó, hogy besegít. Ott vannak a gyerekek külön órái, akkor talán újból meg kell tanulni, nem? Hogy felépítsem önmagamban ezt az önvédelmet, vagy hogy nekem is jó legyen, vagy hogy ne legyen lelkiismeret furdalásom. Ezt hogy tudom megtenni? Mik az első lépések?
Első körben az, hogy tisztába jövök azzal, hogy nekem egyáltalán vannak ilyen igényeim. De arra lettünk szocializálódva, hogy a saját rovásunkra adjunk mindenkinek meg mindent. Csak hát ez egy idő után elfogy, mert hogyha nem termelem újra a saját energiámat, a saját erőforrásaimat úgy fizikailag, mint lelkileg, tehát nem sportolok, nem alszom meleget, nincs egy önálló gondolatom, mert folyamatosan másnak a problémáit próbálom megoldani, akkor egy idő után elfogyok. És akkor az mindenkinek a rovására fog történni. Ha egy anyuka lebetegszik, akkor azt hadd ne mondjam, hogy mennyire hiányzik a családból az ő ott léte. Ha egy anyuka depressziós lesz, rosszul érzi magát a bőrében, morcos, nem lehet hozzászólni, akkor megint csak a családnak a hangulata nem lesz olyan. Tehát egyszerűen egy kimerült, üres kancsóból nem lehet tölteni másnak a poharába sem. Ha ki tudok alakítani egy olyan életet, amiben az én harmóniámat is figyelembe veszi mindenki, főleg én ugye, mert ugye azzal kezdődik, hogy azt mondom, hogy bocsi, de most kell nekem 20 perc pihenő, és addig semmit, addig, ha kell, rendeljetek pizzát, mert most nem bírom tovább. Ha ez szolgálja az én harmóniámat, és ki tud alakulni ebből egy olyan harmonikus élet, amiben én is jól érzem magam anyukaként, akkor az át fog sugározni a többire. Hát nyilván ez ilyen egyensúlyok, hatások, kölcsönhatások, nagyon-nagyon szövevényes hálózata. Én mindig azt mondom, hogy mindenki borotva élen táncol. Hogy meddig van az, hogy én most újra termelem a munkaidőmet, és honnan van az, hogy tényleg másiktól veszem el az időt. Tehát ez egy ilyen örök borotva élen táncolás, és mindenki maga érzi a határokat, és És hát pont az érzékelésünket kell beállítani arra, hogy érezzem, hogy most én vagyok egy kicsit lemerülőben, tehát vissza kell hozni magamat, vagy most a másik van lemerülőben, tehát most igen, most rá kell szánni, bele kell tenni azt az időt, energiát, hogy a másikkal foglalkozom, és akkor utána majd az én lemerülésemet is kezelem. Az, hogy mindig csak a másik lemerüléseit kezeljük, az sem megy, mert abból valami egészen nagy összeomlás lesz a végén.
Ezért nézek rád, Judit, mert hogy valahogy úgy érzékelem, hogy te ebben tök jó vagy, hogy profi vagy, hogy te igenis megadod magadnak. Lehet, hogy azért, mert már nagyobbak a gyerekeid, mint hogyha te erre egy jó példa lennél.
De egyébként nagyon érdekes volt, mert voltak olyan szavak, amit nagyon sokszor szoktam neked használni, például, hogy te legyél a saját életedben a főszereplő, ezt konkrétan így szoktam neked mondani, és az, hogy hatáskölcsön hatás, és azért is néztem tényleg így szinte ittam a szavaidat, mert igen, én eljutottam oda, valószínűleg azért is, hogy nagyobbak a gyerekeim, de mikor ilyen tényleg 15 éves koruk körül, én ezeket tényleg elkezdtem azt, hogy nem csak ők vannak, hanem vagyok én, és az én dolgaim nekem fontosak. És persze ebben rájöttem arra, hogy nekem is jól kell lennem, mert ha nem vagyok jól, akkor tényleg körülöttem senki nem lesz jól, és lehet látni az embereken azt, hogyha ki az a fásult, akinek mindenféle problémája van, nem tud mosolyogni. És ezt hozzá kell tennem, ezt elmesem, hogy honnan is volt nekem ez, hogy rájöttem arra, hogy foglalkozni kell magammal. Amikor végeztem az egyetemet, és akkor 40 éves voltam, egy év alatt 3 szemesztert csináltam meg. Egy, nem voltam szabadságon, a munkám ott volt, az is fárasztó volt, a gyerekeim is ott voltak még viszonylag kicsiként, és egyszerűen fáradt voltam. Jött egy olyan dolog, hogy meg kellett műteni a pajzsmirigyemet, és utána otthon maradtam, majd utána elköltöztünk, de mikor otthon maradtam, és pihentem, mert nem emelhettem, tehát konkrétan fél kilónál nagyobb dolgot nem vihettem, semmit, a gyerekeim cipelték, amit bevásároltunk, és egy idő után, 2-3 hét után volt az, amikor a lányom megszólalt, és azt mondta, hogy anya, végre mosolyogsz. És akkor azt mondta, úristen, én nem mosolyogtam. Ez nekem olyan arcú csapás volt a gyerekemtől, hogy a gyerekem nem látott engem mosolyogni. Hát, úristen, milyen anya vagyok én. És valahogy akkor kezdtem el azt, hogy igen, nekem jól kell magam érezni, és nem lehet az, hogy minden terhet úgy éljek meg, hogy annyira rám telepszik, hogy mondjuk én abban belerokkanjak. És ezáltal most már tényleg úgy, hogy bármilyen teher jöhet, ugyan minden meg fog oldódni. Nem kell ebbe belerokkanni, és ezáltal én alapvetően jól is érzem magam a bőrömben, és szerintem ezt alapvetően más is ezt gondolja, aki mondjuk velem találkozik, hogy én alapvetően nyugodt vagyok, egy kiegyensúlyozott vagyok, nem nagyon lehet kizökkenteni a napi problémákkal, hát ismerjük már jó ideje egymást, de szerintem nem nagyon láttál engem alapvetően úgy, hogy idegesnek, vagy az, hogyha van olyan gond, vagy probléma, hogy ne tudjak rá valamilyen megoldást, talán van persze az, hogy én is alszom rá egyet, kettőt, hármat, és akkor agyalok rajta, hogy mit, hogyan, de meg szoktam oldani a dolgokat.
Tudom, hogy mire gondolsz pontosan, ez a lelkismeretfurdalás, hogy nagyon sok anyuka mártírként anyuka, én is beleestem ebbe a hibába, és amikor próbáltam ugye önidőre szakítani időt, akkor lelkismeretfurdalásom volt, hogy ú, de hát ezt a gyerekektől veszem el, ú, hát nekem ezt nem szabadna. És én elég gyorsan túléptem, és ennek egy nagyon egyszerű módszere van az, hogy beszélni, kommunikálni a gyerekkel. Igen. Elmondani neki, hogy ugye, anya most fáradt, megengedett, hogy egy kicsit pihenjek, olvassak, egy negyed óra múlva játszunk, eszünk, elmegyek színházba, nem bánod, nem érezd jól magad, de hozzá kell tenni, hogy nekem is most már nagyobbak a gyerekeim, tehát nincs olyan probléma, hogy nagyon szorosan együtt kell lennünk, de ez időbe telt. Szerintem ez úgy kell minden anyának, vagy nőnek, mint egy falat kenyér.
Igen, és megint azt mondom, hogy én végzettségemet nézve történész vagyok, tehát itt látom a történelmi párhuzamokat, hogy egyszerűen a mi kultúránkban az önfeláldozás, a mártíromság az egy érték. Miközben ugye életművésznek lenni, lazának lenni, picit talán önzőnek is lenni, de ez megint rossz szó, mert ez nem önzés, mert ez mindenkinek a javát szolgálja, de ugye az önzés címkét aggatjuk rá, az nem érték, az elítélendő. És hát valószínűleg nem véletlen, hogy ugye a magyarok világ szerte arról híresek a sztereotípiák szerint, hogy hát ilyen búvalbélelt emberek ülnek a metrón, és nem képesek mosolyogni, ahogy a Judit is mondta, hogy ritkán mosolygunk. És akkor közben meg vannak olyan népek, akik képesek lazára venni, ugye megint sztereotípiákat mondok a mindenféle mediterrán népek, olaszok, spanyolok, azt mondjuk, hogy fú, de jó nekik, mert ők lazára tudják venni. Na de hát ez valahol elkezdődött.
Itt vagy vérmérséklet.
Igen, vérmérséklet. De történelem, generációs minták, tehát ugye a olaszoknál ugye ezek a nagy családi étkezések, hogy mindenki egyszerre beszél, mindenki egyszerre mutogat.
Hangosak,
aranyosak, cukik, és ez a sztereotípia él bennünk róluk. Nálunk meg miről szól az étkezés? A traktáról, hogy minél többet egyél.
Hagyj mondjak csak erre két mondatot, ami eszembe jutott. Ritkán volt az, amikor még a gyerekeim kicsik voltak, hogy jellemzően nyitott ajtóval aludtam, és mindig mondtam nekik ezt hétvégén, hogyha fölkeltek, és én még nem vagyok fönt, akkor legyetek szívesek, csukjátok be a szoba ajtómat. És ez tényleg volt olyan, persze fölébredtem arra, amire becsukták az ajtót, és bekapcsolták a tévét, és nézték, és volt, mikor valamelyik szólt, és megszólalt az egyik film a másiknak, hogy ne üvölts, mert az anya alszik, persze üvöltve, amire elmosolyogtam magam, hogy jaj, de jó, hogy ez történt, igen. Hogy fölébredtem.
Látod, kommunikáltál a gyerekekkel.
Persze, hát semmi gond nem volt.
Közben adtál nekik egy olyan példát, hogy igenis anyára is tekintettel kell lenni.
Igen.
Egyébként... Tehát nem az, hogy anya pattanjon és szervírozza a kakaót reggel 8-kor.
Igen, egyébként az jutott még eszembe, ugye a történelemmel kapcsolatban, hogy mondjuk akár az én anyáim korosztálya, hogy ott mondjuk úgy, hogy megszólták azt az asszonyt, vagy nőt, vagy anyát, aki mondjuk a gyerekének, vagy a férjének, vagy a családjának vacsorára hideg ételt adott, szendvicset. Igen. Tehát főzni kellett. Az én anyukám is minden este főzött, mert az apukám egész nap mit tudom, mit csinált, hogy evett, nem evett, de hogy az apukámnak legyen főtt étel.
Mert az meleg kajával,
igen. És én úgy szerettem volna meccse szendvicset enni, mert mi mindig főtétel tettünk.
És ha belegondolsz, ezért a túlzásba vitt önzetlenségért, tehát egy életen keresztül magunkkal nem törődve főzünk, mosunk, takarítunk, mindenkit ellátunk, mindenkinek a baját meghallgatjuk, azért a szervezet benyújtja a számlát egy idő után.
Megint mondom a B oldalt, törődni a testeddel, meg az egészségi állapotoddal annyira, hogy igenis 60-70-80 éves korodban még tudjál aktív lenni. Színházba menni, nordic walkingolni, utazni, jönni-menni.
Viszont ehhez meg kell tenni az első lépést, ami szerintem a legnehezebb.
Igen.
Hogy tudjuk megtenni? Tehát nem kell ahhoz január 1-e, nem kell ahhoz hétfő, nem kell ahhoz holnap. Tehát hogy vágjunk bele?
Nem, tényleg azt kell egyszer csak tudatosítani, hogy akár ezt, nem tudom, február 23-án kedden délelőtt 10 órakor, hogy amikor azt mondom, hogy most nagyon elegem van, most nagyon úgy érzem, hogy nekem kéne egy forró fürdő, akkor azt próbáljam tüzön-vízen keresztül vinni. Az Ági is mondta, hogy a kommunikáció, tehát őszinte kommunikációval szerintem nagyon sok mindent meg lehet oldani. Mert oké, hogy az a minta, hogy én legyek a családnak olyan szinten a motorja, hogy mindenki elé én tegyem oda az ételt, de hogyha egyszer azt mondom a családomnak, férjemnek, gyerekeimnek, hogy gyerekek, most nem megy. Most lefagytam, most elég volt, most nekem kell az a 20 perc, az az egy óra, az a színházi előadás a barátnőmmel, vagy az a kávé, amit nyugodtan megiszom egy kávézóba. Szerintem azért a férjek gyerekeknek a 99,5%-a meg tudja ezt érteni. És ez már egy első lépés. És akkor innentől lehet tovább vinni, hogy mondjuk azt az egy kávét, amit nyugodtan megiszom, akár egy kávézóba, akár otthon a szoba sarkába, abban mondjuk legyen rutin. Tehát itt kell az, hogy azt mondom, hogy mondjuk én a hétfő estét arra szánom, hogy elmegyek sportolni. És akkor azt, ha csak lehet tűzön vízen keresztül, nyilván van olyan vészhelyzet, amikor nem lehet, de azért az a vészhelyzetre tartsuk fönt azt, hogy nem. És a vészhelyzet az nem az, hogy nincs otthon vacsora.
Hogyha mondjuk valaki elakadna, akkor hogy tudjuk rugdosni, vagy magunkat rugdosni, vagy mi az, ami átlendíthet a holtponton?
Értsük meg azt, hogy ha én jól vagyok, akkor a családom is jobban van. Tehát akkor tudom esetleg megfelelő rugalmassággal, megfelelő kreativitással megoldani a gyerekek körül felmerülő dolgokat, akkor tudom elviselni a rengeteg stresszt, a munkát, a, nem tudom, hogyha alapvetően jól vagyok. Mert ha folyamatosan a kiégés szélén táncolok, akkor egy idő után bele fogok dőlni abba a szakadékba. Jön egy csúnya kiégés, aminek már egészségügyi következményei vannak, aminek már nagyon súlyos lelki következményei vannak, esetleg a munkába is következményei vannak, mert már nem tudok úgy teljesíteni, kirúgnak, mindenféle bajok származnak belőle.
Nekem nagyon sokat segítenek a motivációs könyvek.
amire tudom, sokkal legyintenek, még mindig.
Igen, nagyon sokféle motivációs könyv van, most körülbelül 2 hete voltam a kis könyvtáramban, és magam is meglepődtem, hogy milyen című könyveket raktam oda a könyvtáros hölgy elé, és így egyszerre kezdtünk el nevetni, és megfordult a fejembe, és kérdeztem tőle, hogy milyen kár, hogy nincs egy ilyen statisztikájuk, hogy január környékén milyen típusú könyveket vesznek ki. És akkor elkezdtünk gondolkodni ezen, hogy tényleg a diétás könyveket, a mozgásra serkentő könyveket. Most elárulom neked, itt van előttem, de ne nevessetek, jó? Az egyiknek az a címe, hogy vége a halogatásnak.
Hát ez nagyon fontos, hogy... szerintem. Tehát én nekem is ez az fontos, első, ami bele kellene számolni, ez majd holnap.
Igen.
Ez van könyv, tessék, bestseller, több mint 100 000 eladott példány, vége a halogatásnak. A másik a tudatos jelenlét a munkában, csak jó. A teszt, éld meg a pillanatot. És most nem sorolom, de hogy ilyen...
De, sorold, légy szíves.
Fuck it, B... meg, azt csináld, amit szeretsz. Tényleg ez a címe.
Az jutott eszembe, hogy majd a holnapra, hogy emlékeztek, hogy melyik regényben volt ez az, hogy majd holnap fogok avval foglalkozni?
Elfújta a szélbe.
Így van.
Abban a szempontból nem oktalan gondolat ez, nem, hogy aludjunk van. Rá egyet, és akkor már higgadtabban egy
szoktam alkalmazni ezt.
Ez néha jó.
Igen, ez nem az a manyána.
Nagyobb kríziseknél volt ez, hogy most nem gondolok rá, tehát nem megyek bele abba az első érzelmi viharba, ami egy krízisnél.
Így van. Egyébként én szoktam mondani, hogy én például soha haragból nem szoktam döntöm, nem szoktam haragudni, de se haragból, se bosszúból, semmi olyan érzelmi állapotban nem döntök, mert tudom, hogy rosszul döntök.
Én nem szeretek lefeküdni haraggal. Aha. Ha valakivel éppen volt egy vitám, hogy akkor ezt addig meg ne beszéljük.
Nekem volt olyan az életemben, hogy agyaltam, gondolkodtam, kattogtam, nem jutottam dűlőre, és akkor mondtam, hogy jó, akkor majd most ezt halasszuk el, mert most nem tudok dűlőre jutni, és lefeküdtem, és másnap reggel azzal keltem fel, erre megyek, oké.
Okay. Ezt szoktam mondani, hogy megálmodtam a választ a dolgokra. Egyébként bocsánat, hogy erre vissza fogok kanyarodni, hogy ne feküdjünk le haraggal. Ez egy valamilyen szinten szerintem jó gondolat, a másik fele meg nagyon rossz, hogyha a másik fél erre nem vevő.
Igen.
Ez csak abban az esetben lehet opció, hogyha a másik vevő erre, ha nem, akkor hiába te nem fekszel le haraggal, hogyha a másik meg ugyanott marad.
Meglepődnék, hogyha te nem tudnál nekünk mondani, Judit, néhány jó kis önismereti vagy önfejlesztő könyvet.
A legutóbbi, amit olvastam, ami egyszerűen szuper volt, és nem hagy nyugodni, az egy viszonylag szokatlan gondolatokat is behozó, és pont ezért szeretem. Egy Vishen Lakiani nevű úriember írta, ő egy maláj származású, a Mind Valley nevű oktatási platformnak az alapítója, és a Csodálatos elmekódja nevet viseli a könyve. Zseniálisan számol le mindenféle ilyen sztereotipikus családból hozott kőbevésetnek hit szabállyal, amit ő nemes egyszerűséggel ökörszabálynak nevez, és nagyon-nagyon jó gondolatok vannak benne. Aztán ami többféle önfejlesztő könyvet is összegez, az egy nagyon vicces könyv, ez a Marianne Powernek a Segítség című könyve, aki egy angol újságíró nő, aki 31-nehány évesen rájön, hogy hát már milliónyi kiskönyvtárnyi önfejlesztő könyvet elolvasott, és valahogy mégse virágzik az élete, tehát mindig nullán van a bankszámlája.
Most mégis... a Bridget Jones jött.
Igen, egy kicsit ilyen Bridget Jones-szerű hölgyemény, és azt mondja, hogy akkor ő most kiválaszt 12-t ezek közül az elolvasott önfejlesztők közül, és minden hónapban betű szerint betartja az utasításait, és nézzük meg, hogy mi lesz belőle. Egyrészt nagyon vicces, mert rövid összefoglalóban el lehet olvasni ezeket az önfejlesztő könyveket, másrészt pedig maga a tapasztalatainak a leírása, tényleg egy ilyen kicsit Bridget Jones-hoz hasonló sztori az egész, nagyon vicces, és hát azt hiszem, hogy nem árulok el nagyon nagy spoilert akkor, hogy végül is a végkicsengése az, hogy az ember elolvas rengeteg ilyet. Aztán van, amelyik illik a személyiségéhez, van, amelyik nem illik a személyiségéhez, van, amelyiktől a haját tépi. Én is olvastam kismillió ilyet, és azt mondtam, hogy volt, amelyiktől a hajamat szedtem ki, és azt mondtam, hogy ez közhely, másnak meg az lehet, hogy borzasztó jól bevált. Minden könyvben körülbelül van 2-3 mondat, ami a tiéd. Na most ezt kell megtalálni, azt a 2-3 mondatot, és akkor nem feltétlenül kell betű szerint betartani egy önfejlesztő könyvnek az összes ajánlását, mert azt valaki írta valamilyen személyiséggel, valamilyen kultúrában, valamilyen társadalomban, ami nem biztos, hogy egyezik a te körülményeiddel. De van benne 2-3 mondat, ami a tied, és akkor azt vidd el, és akkor azt raktározd el.
Még a rendrakásról szoktam könyveket kikölcsönözni, és volt egy nagyon érdekes könyv most a kezem, ez a Végső rendrakás. Azt hiszem, ez volt a címe. Természetesen ezt is skandináv írta, tehát ez egy skandináv életszemlélet és gondolkodásmód kell, és arról szól, hogy idősebb korban igenis kezdjünk el szortírozni, és adjuk oda a tárgyakat még életünkben úgy, hogy boldogságot okozzunk, és a lomokat dobáljuk ki, és a fényképek hátuljára írjuk rá, hogy ki kicsoda, és ez nem egy szentségtörés, hogy készülünk az elmúlásra, hanem inkább egy ilyen tudatos készülődés arra, hogy ha már mondjuk nem leszünk, akkor ne a gyerekeinkre háruljon ez a hálátlan feladat. Na, azt gondolom, hogy itt Magyarországon egy generációváltás kell ahhoz, hogy mondjuk ez a gondolkodásmód elterjedjen, de nagyon érdekes volt látni. Meg hát ugye a Marie Kondós könyvek, azokat biztos ismeritek, igen, ugye ez a rendteremtős könyvek, aki megreformálta a hajtogatást, az egész rendteremtést, szortírozást. Én hiszek abban, hogyha kevesebb lomb vesz bennünket körül, akkor sokkal boldogabbak, kiegyensúlyozottabbak leszünk.
Terveztek idénre? Tudtok tervezni? Vagy érdemes tervezni?
Én az irányokat nagyjából kijelöltem, hogy én merre szeretnék menni. Ez megint szerintem egy ilyen óriási neveltetési hibánk, hogy azt gondoljuk, hogy leírjuk a tervet, és akkor azt annak kőbevésetten úgy kell lenni, és ki kell pipálni a listán. Tehát, hogy azzal kéne megbarátkozni, hogy van olyan szitu, hogy nem jön össze. Mint mondjuk jön egy ilyen Covid-járvány, és akkor hiába akartam én beutazni a világot, nem jött össze. Van olyan szitu, amikor nem is biztos, hogy rajtad múlik. És itt jön be megint a motivációs idézeteknek a árnyoldala, hogy hú, csak akarni kell. Nem biztos, hogy csak akarni kell. Van olyan, ami rajtam kívül áll, és nem jön össze. Tehát, hogy én inkább irányokat jelöltem ki, hogy erre akarok menni, amit januárra terveztem, azt most csinálom, aztán meglátjuk, hogy merre, mit hoz az év. Meglátjuk, hogy elmúlik-e a járvány, nem múlik, mi lesz, hogy lesz. Két napra előre nem tudunk gyakorlatilag jósolni.
Jelenleg nekem a cukrásziskola az, amit beszeretnék fejezni, és utána avval kapcsolatban bármit is elindítani, amit hát azt most így nem akarnám lelődni, de majd egyszer talán beszélgetünk arról, hogy avval mi is a célom pontosan.
Tervezni is szabad, de amit még jobban, álmodozni. Miért ne?
Uh-huh. Hát álmodjunk egy nagyot, ugye ezt szokták mondani. Tehát.
Persze. Én abban nagyon jó vagyok.
Álmodozni, azt hát abszolút
nem
kell.
Ez nagyon jó. Mert ha már meg tudod álmodni, akkor már ha többször gondolsz rá, akkor már elkezded esetleg
és
már szervezni.
Eddig,
amit... Igen, meg ugye ez a klasszikus sztori, hogyha az ember gyereket akar, akkor bemegy az IKEA-ba, meg megy az utcán, és csak terhes nők jönnek szembe. Tehát, hogy ami forog az agyadban, amiről álmodozol, amit szeretnél, az egy idő után valahogy nem azért föltétlenül mert magadhoz vonzott, csak egyszerűen rááll a figyelmet, hogy észrevedd az ahhoz szükséges információkat.
Egyébként ez így van. Hát ez ugyanaz csinálja az internet is veled. Egyszer megnéztél egy cipő oldalt, vagy egy táska oldalt, hogy mit szeretnék utána, csak a táskákat
dobta. De az agy is így működik, az emberi agy is így működik. Vagy az emberi agynak az algoritmusa is azt veszi észre, ami éppen akkor őt foglalkoztató dolgokhoz kapcsolódik.
No, tehát akkor én azt gondolom, hogy zárjuk úgy a mai beszélgetésünket, hogy merjünk álmodozni, merjünk nagyokat álmodni, és még egy játékot hoztunk a végére. Ezúttal egy Jó barátok szakácskönyvet lehet nyerni, nagyon szuper receptekkel, és érdemes a könyvet kézbe venni, főleg annak, aki rajong a filmsorozatért. Megkérlek benneteket, hogy tegyetek fel egy-egy kérdést.
Említettem az adás folyamán, hogy én kitől kaptam karácsonyra a noteszemet.
A Cilli az adás elején mondott pár dolgot, amivel foglalkozom, ebből egyet mondjuk soroljatok föl, légy szíves.
Ági?
Cilli kérdezte, hogy kinek milyen volt a tavalyi éve, és én ezt egy rövid mondattal jellemeztem. Milyen volt nekem 2021?
A válaszokat küldhetitek az info@anyanet.hu-ra, vagy a podcast és a cikk végén találtok egy űrlapot, azt is kitölthetitek, és 10 nap múlva kihirdetjük a győztest. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, nektek pedig köszönöm, hogy ezúttal is beszélgettünk, egy jót.
Én is köszönöm a meghívásotokat.
Legyen nagyon szép éve mindenkinek.
Így legyen.
Így legyen mindenkinek. Sziasztok. Szép évet.